Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, szeretett testvéreim, emeljük fel szívünket és könyörögjünk. Mennyei szerető édesatyánk, a mi urunk Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk, mert Te jó vagy. Mert Te hatalmas Isten vagy, aki csodákat cselekszel, aki lehajoltál szent fiadban a Te jobbod által a Te népedhez, örök szabadítóként, hogy Te legyél a mi Jézusunk, a mi egyetlen szabadítónk és megtartónk. Átalmentél a halál árnyakának völgyén, hogy utat készíts nekünk a halálon keresztül az örök életbe, a Te testeden keresztül, és ebben mutattad meg irántunk való irgalmasságodat, könyörületességedet, szeretetedet, és ezt a hatalmas szabadítást, mennyi édesatyánk, Te, Szent Fiad Jézus Krisztus által elvégezted. Elrejtettél bennünket Jézus Krisztusban, és által vezetsz bennünket ezen a mullandó életen, abba a dicsőségbe, amit Te készítettél. Köszönjük, hogy most is úgy lehetünk a Te színed előtt, mint akiket Te szüntelenül szeretsz és kegyelmeddel megtartasz, akit pásztorolsz, igéd által éltetsz, de segíts bennünket, hogy mi is megértsük akaratodat, a Te szívedet, a Te gondolataidat, a Te csodálatos tervedet, és a Te trónusod előtt állva neked szolgáljunk, Úr Jézus Krisztus, életünk minden napján, életünk minden órájában, percében, és erre csak Te tudsz bennünket képessé tenni. Ezért a kegyelemért kiáltunk, hogy áraszt ki ránk, a Te népedre, Te mindenkori népedre, akiket Te ismersz, a választottjaidra, erre a gyülekezetre, a helyen bízott szeretteinkre, könyörülj ezen a városon, ebben a városban, a Te Anyaszent Egyházadon, azokon, akiket Te ismersz öröktől fogva, és beírtad őket az élet könyvébe, hogy a Te erőd által megdicsőjön általunk is a Te szent neved ebben az órában is. Alázatos szívvel kérünk tehát, hogy hallgass meg bennünket, áld meg Isten tiszteletünket, nyisd meg értelmünket, változtasd át szívünket, és töltsd be bennünket a Te szent lelkeddel, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk, és keresi mennyei atyán szívünket, éva található a Máté Evangélium 5. részének 17-től 22-ig terjedő versekben. Miként szól hozzánk Isten igéje? Hallgassuk meg figyelemmel a Máté Evangélium 5. része 17-től 22-ig terjedő verseiből. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jota vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondhatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, ok nélkül, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja a testvérének, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzébe. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzébe. Jó lenne szívőben forgatni Urunk Jézusi beszédben elhangzott minden egyes tanítását, de nagyon nehéz, legszívesebben elfelejtjük. És valahogy szabadulni akarunk a most hallott gondolatoktól is, mert úgy könnyebb nekünk élni, magunkat kifejezni, és akár még csúnyán is beszélni, akár magunkról, de főleg másokról, azokról, akikkel nem szimpatizálunk, akiket valamiért megvetünk. Viszont az Úr Jézus, a mi Urunk, ami egyetlen szabadítónk és üdvözítőnk, ezzel a mércével mér bennünket, akik Isten igét hallgatjuk hétről hétre, és akik az Úri Szent Vacsorával élünk, kifejezvén azt, hogy mi Krisztushoz tartozunk, a Krisztus teste vagyunk, az ő testének tagjai vagyunk. És amikor ezeket halljuk, akkor egyetlen kérdés vetődik fel bennünk, hogy mekkora szeretettel kellene szeressünk. Elsősorban az atyánkfét, a keresztényeket, a testvéreinket az Úrban, családtagjainkat, a hozzátartozóinkat, akiket ismerünk, és azokat is, akik úgymond látványosan, tehát szemben láthatóan az ördög hálójában vergődnek, a bűn és mindenféle gonoszság láncain megkötözve az ellenségeinek látunk. Szeretett testvéreim, örökkéval Urunk a hegyi beszédben felfoghatatlan kijelentést tett közzé az ő népének, rajta keresztül pedig az emberiség egészének, vagyis nekünk, a mi számunkra is. Amikor Szentlélek azt mondja a gyülekezetnek, hogy az ige testé lett, akkor az teljes összefüggés nélküli értelmetlenségnek hangzik, különösen a mai kor emberének, de sajnos sokszor még az Isten ige hallgató népének is. Az ige megtestesülése nem valami elvont filozófiai gondolat és igazság, hanem kőbe résett, azaz megmásíthatatlan törvény. Törvény, létet fenntartó és működtető rend, amihez alkalmazkodva él az ember, az életre teremtett ember, aminek ellenszegőre pedig az örök létből zárja ki magát a lázadó, a hitetlenül lázadó. Ezt a gondolatot, mindezt, és azon kívül is, amit el tudok mondani ebben a rövid időben, mindez tehát a Mózes 5. könyve 28, 29. és 30. fejezetei foglalják össze. Olyan jó lenne időt szánni rá a mai napon, és végigolvasni a Mózes 5. könyvéből a 28., a 29. és a 30. fejezetet ahhoz, hogy megértsük a mai igehirdetést. Nem fogom felolvasni, mert az egész Isten tisztelet elmenne vele. Tehát a törvény összefoglalása ott van, oda bele van sűrűtve. Egyenes, világos iránymutatás a hívő ember számára, hívő ember számára, és itt most a keresztényekre gondolok elsősorban. Isten az élet szövetségének ezt a törvényét tette hatályossá Krisztusban minden egyes ember számára, kivétel nélkül minden ember számára, ami tehát egykor Izraelre volt érvényes, Krisztusban a globális világra terjed ki. És ebben a világban te is, én is benne vagyok. Aki tehát Krisztust hívja segítségül, függetlenül attól, hogy milyen népből, vérből, fajból, nemzetből, törzsből való, a maga teljes életével él és megtartja Jézus beszédét, az Isten parancsát, a szeretet parancsát, az az ember Krisztus által él, megtartatik. De aki elfordul Krisztustól, a kinyilatkoztatott Krisztustól, megtagadva és elárulva, hitetlenül elárulva őt, eltávozik és elvész. Nincs más lehetőség. Pál szerint a Krisztusban megszerzett kegyelem nem, hogy nem törli el a törvényt, de még meg sem gyöngíti, ellenkezőleg tökéletesen betölti, és a vég pillanatáig egyetemesen érvényesíti azt. Nem múlik el belőle, mondja az Úr, egyetlen picin pontocska, vesszőcske sem, anélkül, hogy az benne teljesülne, teljességre ne jutna, ne érvényesülne, ne lenne hatályba. Úgy lesz, mondja Jézus. Nem szoktuk komolyan venni. Azt gondoljuk, hogy nekünk az Ószövetségi Szentírás törvényei, parancsolatai semmit nem jelentenek. Átugorjuk azokat. Pedig minden Krisztusról beszél, minden Krisztusról tanul, mindenben Krisztus van benne. Az Isten fia Jézus keresztre feszítésével, gyaláztatott meg és tiporgatott lábbal az örök élet védelmét szolgáló törvény. A kezdettől fogva megígért mesiás és a kinyilatkoztatott törvény tehát elválaszthatatlanok egymástól. Amit tesz az ember ezzel a törvénnyel, azt teszi a mesiással, vagyis a mi urunkkal, Jézus Krisztussal. A mesiás pedig kiirtatott, én Dániel profétából idézem ezt az igét, Károly így fordítja, kiirtatott, és ez emberi kéz által történt, vagyis megtörtént. Testvéreim, megtörtént. Tudjuk a pasió történetét, tudjuk a mi urunk Jézus Krisztus történetét, megtörtént az ő szenvedés, az ő váltsághalála, megtörtént a váltság, mert feltámadt a halottak közül, megdicsőült, és ül az Atyaisten jobbján, úgy, mint akinek adatott minden hatalom menjen és földön, és amely hatalmat ő minden pillanatban érvényesít. Ő cselekszik. Testvéreim, nem lehet tehát meg nem történté tenni az Isten fia Jézus Krisztus kínhalál általi kiirtását, csak viszonyulnunk lehet hozzá. Csak viszonyulnunk lehet hozzá, de meg nem történté tenni nem tehetjük. Nem lehet. Bármit csináljunk is. Azt pakolni, és szándékosan használom ezt a kifejezést, mert a papok, emlékezzünk meg, húsvét napján mit csináltak, azok, akik Jézus keresztre adták, kereszthalálra adták, mit pakoltak ezek a papok, az, hogy nem történt meg. Nem történt meg az Úr Jézus Krisztus testetöltése. Ő csak a Mária fia. Azt se tudjuk, hogy ki az apja. Nem történt meg. Nem történt meg éppen ennél fogva, vagy ebből kiindulva az ő váltsághalála sem. Hát ott egy tévedő, egy hitető halt meg, gonosztevő halt meg a keresztván. Nem az Isten fia. Nem történt meg, azt mondták, mindenkinek elhíresztelték, hogy ez egyáltalán nem történt meg. És a testen megjelent Krisztus kiirtása szörnyű tettének nincs, és az a legszörnyű, legborzalmasabb, elképesztőbb. Ennek nincs semmilyen következménye. Senkire nézve, de főképpen azokra, akik elárulták őt, azokra nézve nincs semmilyen következménye. Maga a hazugság mindez, amit elmondtam ezen a világon, az emberek fejében és szívében, és ne tegyünk úgy, minthogyha mindezek nem lennének ott, most is az emberek fejében és szívében, mert ott van. A proféták kezdettől fogva, a legelsőtől a legutolsóig, mindmáig, kezdettől fogva ennek az átláthatatlan tagadásnak, hazugságnak a leleplezői, az ige, a prédikált evangélium is ide sorolható, az Isten tiszteletünk, az Istenre való figyelésünk. Tehát ennek a hazugságnak a leleplezői. Testvéreim, Dániel proféta tisztán, egyértelműen és világosan tanítja. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. És a város és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz mindegy vízözön által, és végig tart a háború, vagyis a végig fog tartani a háború, elhatároztatott a pusztulás. Könnyű átugorni ezt a proféciát, de mit mondott Jézus? Mit mondott az Úr? Hogy be fog teljesülni. Ebből minden egyes szó, minden egyes pont vesző, hiánytalanul. Ne tegyünk úgy tehát, mintha érvényét veszítette volna, és nem létező volna, mert van, történik, mondjuk úgy kibontakozik, és ez a mi időnkben is történik, és kibontakozik. Dániel szerint tehát Krisztus Urunk halálának a következő, a vég bekövetkezték működő következményei vannak. A kiirtott messiásnak senki sem lesz. Senki sem lesz. A szentélyen bíró város elpusztul mindegy vízözön által. Harmadszor. Mindezt követően, vagy mindezzel együtt és egy időben, a pusztítás és a háború a vég eljöveteléig fog tartani, utálatosságok szárnyán fog pusztítani, míg a pusztítóra rá nem szakad az elvégeztetett pusztulás. Idéztem Dániel profétát. Vegyük sorra, testvéreim, a messiásnak senkije sem lesz. Az evangéliumokat tudjuk, ismerjük. Nagypéntek történetét, a passió történetét. Nagypéntek estéjén, amikor Jézus kilehelte a lelkét, akkor beteljesült, hogy a messiásnak senkije sem lesz. De így is fogalmazhat mégis ez még pontosabb, hogy akkor is beteljesült. A messiás még csodákat és jeleket cselekvő nagy proféta hírében állt a nép előtt, amikor a tanítványai többsége már, elhagyták őt. Akkor Jézus a 12-höz fordult, és ezt kérdezte, vajon ti is el akartok menni? Mire? Simon Péter ezt válaszolta neki, Uram, kihez mehetnék? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhintük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Istennek fia. Hova menjünk? Kihez mehetnénk? Urunk Jézus utolsó tanítványaihoz intézett szavaival ezt mondta. Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Megbotránkoztok, mindnyájan, én bennem. Tudtok egyet is, aki nem botránkozott meg Jézus Krisztusban?
Egyre. Én egyre erősebb tudok. Mindnyájan.
Nos, ennél csak az a keményebb, hogy ebben a mindnyájamban én is benne vagyok. És te is benne vagy, testvérem. Benne vagy. Nem tudjuk magunkat kivonni belőle. Mindnyájan megbotránkoztok én bennem. Mert meg van írva. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. A nyáj juhai nem csak ugye maguk fejétől szélednek el, hanem azért, mert megveretett a pásztor, és megbotránkoztak. Ezért mindnyájan megbotránkoztak én bennem. Nagy péntek estére beteljesült az, amit Szentlélek Dániel és Jézus által szólt, történő igazság lett egyfelől az, hogy a kiirtott messiásnak senkije sem lesz, és azok, akik nevük szerint Jézus tanítványai, mégis az igazi valójukat tekintve mindnyájan megbotránkozottak. Kivétel nélkül mindenki. Nézzünk jól a lelkünk legmélyére, mi, akik azt valljuk magunkról, hogy Urunk Jézus tanítványai vagyunk. Milyen Krisztus követők vagyunk mi? Szentlélek leleplez, megvizsgál, és azt mondja, hogy mindnyájan Krisztus megbotránkozottjai vagyunk. Ádámtól kezdve, testvérek, az utolsó lélegző emberi kivétel nélkül mindenki megbotránkozott. Vajmi hajszányi különbség csak abban lehet közöttünk, hogy az Isten fia Jézus Krisztusban való megbotránkozásunk sebe begyógyított, gyógyult, vérző, vagy egyenesen elfertőződött, halálos, elüszkösödött halálos sebe. Csak ebben lehet közöttünk különbség. Testvéreim, akik Jobbhoz hasonlóan még soha nem kiáltott fel, elhagyatottsága és megbotránkozott volt a poklárnak a mélységéből egyetlen megváltójához. Aki még soha nem találkozott az Úristen egyszülött fiával, az még soha nem találkozott az Élisten egyszülött fiával, a megfeszített Krisztussal. Az örökké való Krisztussal, akinek megbotránkozása, megbotránkoztatott volta, nem fonódott egybe Jézus keresztfán felkiáltó könyörgésével, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Nos, akkor ő még egyszer sem látta Jézus Krisztust a maga igaz istenségében, az ő örökkévaló fennségében és dicsőségében, hatalmában, akinek adatott minden hatalom mennyen is földön. Krisztus halálának Dániel proféta szerint második látványos következménye a szentéllyel bíró város teljes megsemmisülése, a látható világ felszínéről történő totális eltörlése, eltüntetése. Ezt a jelet nem a történelem lapjaira írták. Talán oda is, de nem az a lényeges. Ebben a jövendőlésben ennél sokkal többről van szó. Mondjuk ki, hogy a látható Krisztus test láthatatlanná tételének globális programja ez. Jó példa erre az új, vagy csodálatosan felújított, talán 1000, vagy 1500, vagy annál régebbi templom. Keresztény templomra gondolok. Csak éppen teljesen láthatatlan az internet tengere aljára süllyedt embernek, a globális világháló csapdájába esett áldozatoknak. Láthatatlan. Nem létezik.
olyan, mintha soha nem is létezett volna. Hasonlóképpen láthatatlan az a sok tíz és százezer mártír, akiket keresztény voltuk miatt törölnek le a térképről. Napjainkban is. Napjainkban különösen felgyorsult ennek a folyamata. Ezzel egy időben, és ugyanakkor miközben az egy igaz templom és a vértanú gyülekezet egyre inkább láthatatlanná lesz, ugyanakkor ezzel együtt és egyszerre a hazugságok és álnokság templomában a bűn emberek ötleszkedik, akik maga az Úr fog megsemmisíteni szájának leheletével, pár tanítása szerint olvassuk el a Tesszalonikai levélből, az ő megjelenése napján, az ő visszajövetelének és megjelenésének napján. Ami közel van. Amit lehet, hogy ez a nemzedék még megél. Más szavakkal, miközben a globális világ felszínén egyre inkább láthatatlanná lesz a Krisztus arcú Istent élő ember, annál látványosabb lesz az antikrisztusi jellemvonásokkal bíró sátánista ember. Harmadszor, a kezdettől fogva hazug és embergyilkos, az emberiség összes korszakában azt a hamis látszatot uralta, hogy az Isten elleni lázadásnak, ami lényegét tekintve a Krisztus kereszthalálában jutott tökélyre, nincs semmilyen következménye. Az ő beszédét idézve, mármint a kísértő és hazug beszédét idézve, nem halunk meg, hanem éppen ellenkezőleg a Krisztus megvetésével általa válunk olyanokká, mint az Isten. Milyen divatos hazugság ez manapság? Nézzük jól meg, hogy mivé torzulnak azok az emberek, akik teljesen átadják magukat ennek a sátánizmusnak, mert ez nem csak istentagadás, nem csak ateizmus, hanem egyenesen sátánizmus, csak sokan nem merik annak nevezni, pedig az. Ők egy soha meg nem valósuló jövő teljhatalmú isteneinek képzelik magukat, hatalmas plakátokon és hangzatos flashmobokban így ordítanak bele az arcukba, idézem, nem adjuk a jövőnket. Kérdezze meg valaki, hogy milyen jövő az, amit nem akarnak az Úrnak és szent népének odaadni. Mert erről van szó. Pontosan erről van szó. Az ige a Krisztus népét nevezi a jövendő nemzetének, népének. Erre hivatkozva mondom ezt. Tehát mi az, amit nem akarnak odaadni? Nos, a Dániel proféciája szerint a válasz erre a kérdésre az, hogy a véget megidéző pusztítás erejétől uralt jövő az, amit képtelenek kiengedni a véres karmai közül. És ámen-ámen, vagyis bizony-bizony, hogy ők nem láthatnak más jövőt ezen kívül. Azon kívül, amit saját hitükkel és meggyőződésükkel csinálnak. Mert számukra a feltámadottban megjelent egyetlen valóságos jövő. Tehát még egyszer mondom, a feltámadott Krisztusban megjelent egyetlen egy valóságos jövő. Számukra nem létezik. Ők tehát az Isten által befejezett múltnak az örökös fogjai, amit a saját gonosz választásukkal úgymond szabadon választottak maguknak, s melyet jövőnek hirdetnek. De nem jövő az, az a befejezett múlt, amit Dánieltől úgy hallottunk, hogy tartani fog a pusztulás, amíg a pusztítóra nem jön el a vég. Tehát ők azok, akik noha megízlelték az Isten jó beszédét és a jövendő világnak erőit, de a gonosz nyerességből történő, tehát a gonosz nyerességért történő választással, mert azt választották, elestek, így az Istenek ama fiát önmaguknak feszítik meg, hogy újból és újból meggyalázzák őt. Tegyünk fel egy nagyon-nagyon egyszerű kérdést. Mi történne, ha a világ első katonai és gazdasági szuperhatalma vezetőjének a fiát a végkimerülésig meggyengült riválisa éppen a béketárgyalás során végezné ki nyilvánosan mindenkinek szeme láttára? Ki hinné el neki azt a hazugság propagandát, hogy ezzel a békét szolgálta? Ki hinné el? Urunk talán véletlenül mondta el a gonosz szőlőmunkások példázatát? Nem. Nem maradhat következmények nélkül a fiú, az örökös, orvul megtörtént megölése, vagy megölettetése. A gyilkosai egytől egyig megbűnhődnek, és elvesznek, mondja Jézus a példázatban. A vég eljöveteléig tartó pusztításban történünk, létezünk, léteztetünk, a kegyelem reán történő kiáradása által pedig élünk, élünk is. De csak akkor élünk, ha kiárad reán az Úristen kegyelme. Péter apostol ezt így mondta el a mindenkori gyülekezetnek, azaz nekünk is. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára, hogy megbűnhődjenek. Értsük jól a proféták és az apostolok által szólt evangéliumot és igét. Ami tehát számunkra, nekünk, a hit és a Krisztushoz való tartozásunk próbája, így mondta, hogy kísértések között. Ugyanaz a gonoszok számára büntetés elhordozhatatlan lánca és bilincse, amellyel az örök sötétség mélységébe süllyednek a szemünk láttára. Mi megtartatunk, ők elesnek. Amit tehát ezekben a gonosz napokban is érzünk sokszor, nem más, mint hogy a gonoszt megkötöző láncot ős ellenség reák is kiveti, hogy mindeneket magával ráncson a zuhanásában, ahogy ez megtörtént a mennyben, amikor kivettetett, hogy egyharmadát a mennyei seregeknek magával rántotta. Hogyan? Kérdezzük, hogy hogyan. Példát mondok rá, egyet a millió közül, vagy a sok millió közül. A valatot is újból bement a félhordra vert rabhoz a cellában, és anyai szeretettel készített étellel kínálta. Barátságát ajánlva, kedvesen kézelget neki, és ezt azt kérte tőle, a raptól, a fogolytól, a fogjától, hogy egy papírra írja le azon árulók neveit, akik fegyvert, gépjárművet, oltalmat adó, házat, szállást és élelmiszer biztosította, úgymond a lázadóknak a szabadságharcukhoz. Ha megteszi ez a fogoly, akkor szabad lesz, mondta. Hazudta. És tudjuk, hogy mindez kezdettől a végig hazugság. Mélybe húzó rablánc. Szépen cseng, hangzatosan szól, de rablánc. Sokszor megtörtek az így kínozott, vallatott rabok, neveket írtak arra a papírra. Ez a gonosz hatalom azokat is elfogva, és senkit nem kímélve, együtt küldte őket a vitóra. Ilyen ez a gonosz hatalom. Ne gondoljuk, hogy ma más, külön, vagy holnap jobb lesz, megszegédül, bármilyen változik. Nem fog. holnap is ugyanilyen lesz. Mindvégig hazudik. Semmi nem igaz, amiből, amit ő mond, amit ígér. Egyetlen szó sem. Így azok menekültek meg ettől a mélyre húzó szörnyű lánctól, akik vállalták a mártírságot, és megvédték ezzel a szeretteiket. És ez csak egy példa volt a milliónyi példa közül, amivel nincs időt mindegyiket felsorolni, de mindegyik így működik. Nos, ebben a zuhanásban kiáltunk. Mi magunk is kiáltunk. Mert nehogy azt gondoljuk, hogy ezek a láncok minket nem érintenek, nem kötöznek meg, nem jönnek egészen közel hozzánk. Dehogy nem. Ezért kiáltunk. Ebben a zuhanásban mi is kiáltunk Urunk Jézussal együtt. Mégpedig úgy, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ilyen mélységből kiáltunk. Még akkor is, hogy ennek, ha ennek a mélységnek, ezt a mélységet nem érezzük át, akkor is ebből a mélységből kiáltunk. A lelkünk mélyéről, kimondhatatlan fohászokkal, kivétel nélkül mindenki. És kiált értünk ebből a mélységből a Szentlélek, mikor közben jár értünk. Megbotránkozottan és kétségbe esetten kiáltunk, mert a halálból feltámadott dicsőséges Krisztust várjuk. Mindig őt várjuk. Mindig. Mert ő az egyetlen szabadítónk és igaz szabadságunk is. Ő a mi szabadságunk. Erőnk és életünk és egyetlen vigasztalásunk. Amen. Szerető mennyi édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy hatalmas oltalmat és szabadítást készítettél nekünk, miközben átvezetsz bennünket a halál árnyékának völgyén, és énekelhetjük a zsoltárossal együtt a lélek jelenlétével, a lélekkel betöltekezve, hogy nem félünk, mert te velem vagy. A te vesszöd és botod vigasztalnak engem, és meglátjuk a te orcádat, miközben előttünk ragyogsz, és lépésről lépésre átvezetsz bennünket a halál árnyékának völgyében. Ezen a szörnyű harctéren, amiben nap mint nap benne vagyunk, sokszor észre sem vesszük, de mégis te vezetsz bennünket. Sokféle küzdelmen keresztül te jársz előttünk, ott vagy a jobb kezünk mellett, tartasz erősen bennünket, hogy megálljunk, hogy hűségesek legyünk, hogy szeressünk, hogy megbocsássunk, hogy kiáltsunk hozzád. Az életünkért és a szeretteinkért, az Anyaszent Egyházért, a te népedért, mindazokért, akiket kiválasztottál és kihívtál ebből a jelen való gonosz világból, szent fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által. Segíts, Urunk, hogy hűségesen megálljunk őrhelyünkben, és valóban veled együtt kiálsunk, veled együtt könyörögjünk, veled együtt járjunk közbe a kegyelemért, a reánk kiáradó kegyelemért, világosságért, békességért, örömért, szeretetért, hitért, reménységért és életért, amit sok benned van. És te légy a szabadságunk, a békességünk, az örömünk és az egész életünk. Úr Jézus Krisztus! Taníts hűségeseknek lenni és mindig kitartani a szeretetben, a te szeretetedben, és a te igazságodban. Érd a szívünkben a te igédet, az örök élet beszédét, az életnek törvényét, és adjunk, hogy mi téged kövessünk. Téged, Úr Jézus Krisztus, aki üdvözítünk vagy, és örök megváltunk, és aki eljössz értünk, hogy magadhoz légy bennünket. Kiáltunk hozzád, mennyei szerető édesatyánk, a szeretteinkért, most különösen azokért, a testvéreinkért, akik gyászban állnak meg, szomorúságban, a te színed előtt ezekben a napokban, mert magadhoz szólítottad valamely szerettüket, és fájosság. Kiáltunk a vigasztalásért, hogy meglássuk a te ígéd által és lelked által, hogy azok, akik a tiéd nálad élnek, és vigasztalást vegyünk az örök élet és a feltámadás ígéretéből, valóságából, történő igazságából, és megújuljon általa a mi életünk. Adunk, hogy reménységgel tudjunk előre nézni abba a jövőre, amit nekünk készítettél, és törölj le szemünkről már most minden könnyet, és erősíts meg bennünket a Krisztusba vetett hitünkben és reménységünkben. Így kérünk vigasztalást minden egyes gyászolóra, a te népedre, a mi életünkre, és kiáltunk hozzád, hogy tarts meg és szabadíts meg bennünket, önmagadért és a te szent nevedért. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Imádkozzunk testvéreim az Úr Jézus Krisztusról tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást a gyülekezet áldozatos szeretetére ajánlom, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vérünk. Amen.